Mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy hát utolsó idők, már 9. résznél tartunk, nem tudom hány rész lesz még. Át lehet ezen futni felületesen is, azért imádkozom, hogy az Úr mutassa meg, hogy tényleg ne legyek száraz, és Isten szelleme leheljen rá, hogy élet legyen benne, hiszen a Jelenések könyvének azt hiszem van több mint 400 igevers van, nem most elfelejtem pontos számát, de körülbelül 350 igevers az ószövetségi igevers. És ugye olyan állítások is elhangzottak sokszor, hát az ószövetséget azt nem kell nekünk tanulmányozni, mert az új szövetségben vagyunk. Óriási tévedés. Az ószövetség az mit magyarázza? Az ószövetség magyarázza az új szövetséget. Az új szövetség pedig magyarázza az ószövetséget. És ez annyira egységes egész ez a Bibliának, ez a 66 könyve, hogy egyszerűen elválaszthatatlan egymástól. Amit kell tudni különválasztani, azt, hogy melyik időkorban élünk, úgymond a szövetségnek, tehát idézőjelben a szövetségnek, melyik részében élünk, és milyen időkorszakban vagyunk. Tehát ezt föl kell, hogy ismerjük, nem vagyunk a törvény korszaka alatt, nem vagyunk a törvény előtti korszakban, hanem a kegyelem korszakában vagyunk, abban az időkorszakban, amikor még nyitva van a bárka ajtaja, Isten kegyelmének az ajtaja mindenki számára nyitva van, az összes pogány, aki egyébként korábban nem volt nép, nem volt szövetséges nép, semmilyen szövetsége nem volt Istennel, a Jézus vére által Isten királyságához tartozhat. És hát most nem tudom megállni oda, ne lapozzak, a Jelenések könyvének a legvégén van, hát nem onnan fogom kezdeni a tanítást, de nézzétek meg, hogy a 21-es igevers mit ír, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Hogy tudunk győzni? Hitáltal. Ki a győztes? János első levele elmondja, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Hitáltal vagyunk győztesek. Aki pedig ezt nem hiszi, az vesztes. Mert mi megnyerünk mindent a szentséges hitünk által, mindazt, amit Isten megszerzett nekünk. A pogány világ, aki csak ebbe a bukott, romlott világba gondolkodik, mindenét el fogja veszíteni. Igazi vesztesek. Igazi balekok, bocsássa meg Isten, hogy ezt mondom, akiket az ördög becsapott, palira vett, átvert, nem tudom milyen divatos kifejezések vannak még erre, hogy mindenki megértse. És mi pedig hálát adhatunk Istennek, hogy örökkön örökké való örökségünk van, és mindent örökségül nyerünk. Mindent örökségül nyerünk. És ez a lehetőség a Messiás, a Krisztus halálával és feltámadásával adatott nékünk, és a benne lévő hit által tudunk eljutni arra, hogy ez az öröksége az a miénk legyen. De tényleg ezt már birtokolhatjuk most itt a földi életünkben is, mert Isten királyságának vagyunk mi az állampolgárai. És adós vagyok nektek még a Lukács 17-tel, kérném a vetítőnő Niké van, hogy a Lukács 17-nek a görög változatát, azt vetítsétek ki, ez némi magyarázatra szorul, egy kicsit a múltkor ott elhamarkodtam, elsiettem, de ezt helyre kell, hogy hozzuk, mert ez az egyik legcsodálatosabb vers Isten királyságáról. Maga Jézus mondta el, hogy a farizeusoknak, hogy az utolsó időkről kérdezték, hiszen őket is érdekelte, hogy mi lesz velük, mi lesz a sorsuk, mi lesz a jövőjük, mi lesz a gyermekeik, az unokáik sorsa. És ez mindannyiunkat érdekel. Ugye főleg idősebb korban már nem annyira magunk miatt aggódunk, hanem a gyerekek miatt, az unokák miatt, a fiatalok miért aggódnak most? A fiatalok meg a jövőjük miatt aggodalmaskodnak már, akik aggodalmaskodnak. Nekünk nem kell aggodalmaskodni, egyébként semmi felől, ha fiatalok vagytok, akkor sem, ha idősek, akkor sem. Jó, nézzük meg ezt a verset, és nem tudom, megtalálta Niké. Na, egy kicsit ide oldalt jövök, hogy én is hadd olvassam. Ugye múltkor megmondtam, hogy megnéztem több biblia fordítást, és a mi bibliánkba, hát csak vissza kell, hogy jöjjek, bocsánat, de felolvasom a mi fordításunk szerint, először a 20-at, az úgy néz ki, megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el Isten országa, vagy Isten királysága, vagy úgy fordítja az eredeti görög, hogy Isten királyi hatalma. Felelenékik mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Tehát itt a pontos fordítás a görögben úgy szól, hogy Isten királyi hatalma nem szemmel láthatólag jön el. Ezt nemes egyszerűséggel Károli Gáspár így fordította le, és nagyon sok biblia fordítást megnéztem. Ezzel eddig rendben van, tehát egy jövőbeli királyságról, egy jövőbeli országról kérdezték Jézust, hiszen a proféták megmondták, hogy igen, Isten királysága el fog jönni, amikor a messiás Dáviddal együtt beül a királyi trónba, és uralkodni fog. És erről a proféciák szóltak, ezt a zsidók tudták, és kérdezték, hogy hát mikor lesz ez meg. Ugye bennünket is érdekel, hogy mi mikor lesz meg. És akkor itt van a 21-es vers, olvasom a mi fordításunkat, utána meg fogjuk nézni az eredetit. Sem nem azt mondják, íme itt van, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Ugye, és a múltkor, ugye megnéztem az eredeti görögöt, nézzük, hogy hogy fordították le, amit most kérném még egyszer a képet, köszönöm, Niké. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el Isten országa, ezt válaszolta nékik, az imed Isten országa nem szemmel tűnő módon jön el, huha, kellene a következő kép. Á, megvan. Nem fogjátok azt mondani, itt nagyon fontos, Jézus azt mondta, hogy majd, ő előre mutatott egy eljövendő időkorszakra, hogy majd nem fogják azt mondani, itt van, vagy íme, amott van, mert Isten országa köztetek van. És én innen vettem, hát mondom, az eredeti ezt mondja, hogy köztetek van. Közben nem jó. Nézzétek meg az eredeti görögöt, hogyha kibetűzöd, ott eleve arról szól, hogy Isten királyi uralma. Az a görög szó nem királyságot jelent, hanem Isten királyi uralma. Nem mindegy, nem mindegy. Az Isten királyi uralma az belül van. Tehát végül is jó a mi fordításunk, úgyhogy bocsánatot kérek a múltkoriért, hogy itt megzavartalak benneteket, de helyre kell hozni. Tehát miről beszél? Arról beszél, arról a királyságról, amiről ma élünk, és ez a hatalomnak, köszönöm szépen, ez azért vetítettük, hogy lássátok, hogy Isten királyi hatalma bennetek van. Látjátok, hogy a fordítókat is megzavarta. Megnéztem 4 fordítást, azt mondta, hogy köztetek van, a másik azt mondja, bennetek van. Hát mondom, akkor már csak az új fordítás segíthet. Hát az meg mit ír, mit gondoltok? Bennetek és köztetek van. Na mondom! Kész, vége. Úgy látom, hogy sokkal okosabb embereket is megzavart ez az igehely, mint engem. Mondom, akkor ennek most már a végére járunk, mert nem hagyom olyan könnyen, nem adom föl. És hálát adunk Istennek, hogy tényleg el tudjuk érni most már interneten a görögöt. Nem kell, hogy görögül tanulják, ki lehet szavazni, ki lehet betűzni. Miről van szó? Arról, amit még a Biblia fordítók sem hisznek el, az Isten királyi uralma és az Isten királyi hatalma hol van? Bennünk van. És ez a királyságnak az alapja, ez ennek a szellemi királyságnak az alapja. És ebben a királyságban vagyunk mi királyok és papok, és uralkodunk az egy Jézus Krisztus által, mert ő a fej. Ugye ezt mondja Lukács 19 is, hogy ímé adok néktek hatalmat. Kígyókon, korpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Tehát van egy hatalmunk. Én sok keresztény gyülekezetben ez botránykő lenne, amit én most itt mondok, mert nem hiszik egyáltalán, hogy van hatalmunk. Úgy gondolják, hogy az ördögnek van hatalma. Persze, a pogányokon, de nem a hívőkön. Mert ez a hatalom, ez Krisztustól van. Élhetsz ezzel a hatalommal, ez nem azért adta Isten, hogy visszaéljünk, de hol van ez az ország? Bennünk van, a szellemünkben van. Ez egy láthatatlan királyság, mert ha mész az utcán, nem látod ezt a királyságot. Ránézel valakire, nem tudod, hogy hívő. Néha még a cselekedeteiből se veszed észre. De nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy az most hívő, nem hívő, tehát nem látjuk. Ez valójában egy szellemi királyság, egy olyan királyság, hogy Isten királyi hatalma bennünk van, a szellemünkben. Azt mondja az írás, nagyon jól ismeritek az 1 János 3.17-et, mert bizodalmunk van az ítélet napjához. Miért? Mert amint ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. És nekünk ma, itt a Földön ugyanúgy kell uralkodni, ahogy ezt Jézus tette. Amikor a János 14.12-ben arról beszél Jézus, hogy aki hisz bennem, ugyanazokat fogja cselekedni, amiket én cselekedtem. Miért tudta Jézus azt cselekedni? Mert benne volt Isten királyi hatalma, ez egy szellemi hatalom volt. És amikor kiárasztjuk a hitünket, akkor a bennünk lévő mennyei erő felszabadul, hogyha az elménkkel, az értelmünkkel, az akaratunkkal nem blokkoljuk le. Igazából mindent nekünk adott Isten, minden már most a miénk. Tiéd a gyógyulás, tiéd a szabadulás, tiéd a bőség, tiéd mind az, amit Jézus megszerzett. De ezt hova helyezte? Belehelyezte a hívőbe, ott van a bensőnkben, és innen kell, hogy kimerítsük mindezt. Mi állja ennek az útját? Az elménk. Az egész életünk, ezzel kell, hogy elteljen az egész keresztény életünk, hogy megújítsuk az elménket. És ráadásul ott van, nézem a keresztényeket, folyamatosan a bűnről beszélnek. Mondom, ember, hát Jézus már lerendezte a bűnt, miről beszélsz te? Nincs bűn probléma, bűnös probléma van, aki még nem alkalmazta a Jézus vérét saját magára. És elkezdtem gondolni, mindig csak a bűnről, meg akarják változtatni az embereket kívülről. De könyörgöm, ha az ember belül piszkos, hiába mosogatod kívülről, moshatod egy üveg, gondolj most eléd egy átlátszó, mondjuk egy üveget, ami belül koszos. Lecsavarhatod a tetejét, víz alá márhatod, megkeresztelheted, simogathatod kívülről, csinálhatsz vele bármit, de az belül koszos. Ha belül koszos, kívül hiába tisztogatod, tönkrement az autód motorja, javíthatatlan. Hiába mosod le kívülről, meg fog javulni az autó. És az emberek ezt teszik a keresztényekkel, kívülről a törvényekkel akarják őket megváltoztatni. Nem működött Istennek az Ószövetségben, magának a minden hatónak nem működött, azt mondta, egy új szövetséget fogok adni, mert ez nem alkalmas arra, hogy megváltoztassa az embereket. A törvény nem tud megváltoztatni. A törvény semmit az égvilágon nem tud hozzátenni a te szent élet. Megmondja, hogy mi tilos. Ha belenézel a törvény tükrébe, akkor mit látsz magadat? Mocskos vagy kívül belül. Kívül főleg, mert nem tudsz megfelelni a törvénynek. És az embereket kárhoztatják a törvénnyel, és úgy gondolják, hogy majd az emberek ettől meg fognak változni. Ha még ez se elég, akkor megfenyegetjük a pokollal, majd akkor a pokolba fogsz kerülni. Ott akkor aztán majd megtudod, és úgy gondolják, hogy ettől az emberek Istenhez fognak fordulni. Hát ha valaki fenyegette őket a pokollal, meg az elkárhozással, az a törvény volt, meg az Ószövetség. És ez nem segített az embereknek. Mi segít? Az, hogyha megismerjük Isten szeretetét. Isten szeretete az, ami megtérésre indít bennünket. Isten szeretetéről kell, hogy beszéljünk. Isten szeretetét kell, hogy elvigyük az emberekhez. És amikor imádkozunk és meggyógyulnak az emberek, akkor nem a mi nagy kenetünkről szól, hanem Isten szeretetéről, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy aki hiszen ő benne el ne veszel, hanem örök élete legyen. És nézd meg Jézus, amikor szolgált, amikor kiárasztotta a szellem kenetét, akkor mi történt? Meggyógyultak az emberek, megtisztult a poklos. Olyan emberek, akik elkaptak egy olyan betegséget, ami a világ nem tudott mit kezdeni. Jézus nem kapott semmilyen, nem volt neki semmilyen védettségi bizonyítványa, simán bement a poklosok közé, és rátette a poklosra a kezét. Na, és nem Jézus kapta el a poklosságot, hanem a poklos kapta el az egészséget. És ez fog történni, amikor te ráveted a kezedet az emberekre. És ne félj! És a félelem az, amelyik lebontja azt a gátat. Most vagy félsz, vagy hiszel Istenbe. Tehát nem lehet mind a kettő, mert nem a félelem szellemét kaptuk. Jó? Tehát tudni kell, és valóságos kell, hogy legyen az, amit Jézus elvégzett az életünkben. És mi mennyei állampolgárok vagyunk. Hát most még mindig nem tartok a Jelenések könyvére, ha így folytatom, nem tudom, mikor érek a végére. Tehát a lényeg az, hogy a Jelenések könyve ezt be fogja mutatni az utolsó időkorszakot, azt az időkorszakot, amikor megszűnik a gyülekezeti korszak. Tehát ennek az időkorszaknak vége lesz. Tehát nem hitték el a tanítványok sem, hogy az ószövetségi korszaknak vége van, pedig elküldte a király előtt, elküldte a nagykövetét, elküldte bemerítő Jánost, és elmondta, hogy elközelített hozzátok Isten királysága, térjetek meg és keresztelkedjetek meg. János megtérésre keresztelt, hogy igen, vessék alá magukat Isten igényének, mert ott fog jönni a vőlegény, ő csak a vőlegény előhírnöke, és ő örül és örvendezik, mert hallja a vőlegény hangját, azt mondja, nekem lejjebb kell kerülnöm, neki pedig följebb kell, hogy emelkedjed. Mert ő a megváltó, ő a szabadító, és eljött az ország. És látjátok, hogy amikor nem készültek föl, Izrael azt tartja, hogy ott a Sinai hegyen, amikor Isten Mózesnek a törvényt adta, akkor Isten feleségül vette Izraelt. Hát ez ma is a zsidóknak úgymond a hite, hogy Isten meggyőződése ma is zsidóknak, hogy nem lehet Istenhez kerülni, csak a judaizmus valamelyik ágán keresztül. Tehát ez is ma sok-sok embernek ugye meggyőződése. De elég hűtlen feleségnek bizonyult, mert visszautasította a megváltóját, visszautasította azt, akiről az egész Ószövetség szól. Aki miatt mutatták be az összes ószövetségi áldozatot, mert az mind csak egy kis előképe volt annak, amit Jézus örökengesztelő áldozatul elvégzett. És ennek a gyülekezeti korszaknak is vége lesz. És azt olvastuk a Jelenések könyvének a negyedik részéhez, hogy most már rátérjünk a fölvezetés után a mai anyagra is, a negyedik részébe, hogy ott van egy nyitott ajtó a mennyben. És azt mondja az ige, hogy ezek után vége a gyülekezeti korszaknak, le fog zárulni ez a korszak, és világos ezek után onnantól kezdve az összes esemény a mennyben játszódik. El fog jönni a vőlegény, és hazaviszi a mennyasszonyt. És megmutatja az atyának a fehérbe öltözött mennyasszonyt. Az lenne a gyülekezet. És ez benne van egyébként az ószövetségi törvényrendszerben. Az ószövetségben, ugye miért örültek annyira, amikor fiú született? Mert az ószövetségben a fiú volt az örökös. A nők nem örököltek. A nőknek nem volt örökségük. Ugye beszéli Jézus, hogy gondoskodjatok az özvegyekről, meg az árvákról. Az örökös az mindig az volt, aki a rangban, korban az első volt, az első szülöttnek volt ez a joga. Tehát majd mindjárt fogunk nézni egy ilyen történetet, hogy ezt megértsétek, és azt is, hogy hova akarok jutni ezzel. Tehát az örökség azt a fiak örökölnek. Fiak örökölnek. És nézzük csak egyelőre, nem szaladok előre, oda jutunk. Tehát megnyílt egy nyitott ajtó. Múlt héten az elragadtatásról volt szó. Igen, a gyülekezet elragadtatik. Amikor letelik a gyülekezeti korszak, akkor onnantól kezdve Istennek nincs mit kezdeni már itt a gyülekezettel, abból a szempontból, hogy a Dániel 70. hete el fog következni, és jön az Úr napja. Ez az, amit először megnézünk. Hogy mit jelent az Úr napja? Nagyon sokszor látjátok, neten tele van vele az internet. Benne vagyunk a nagy megpróbáltatásban. Itt a nagy megpróbáltatás. Nem tudják, miről beszélnek. Mert a Biblia beszél az Úr napjáról. Ha beütöd a keresőbe, a Biblia keresőbe, 50 helyen adta ki legalább az Ószövetségben az Úr napja kifejezést. Vagy annak valamilyen ragozását, vagy megfelelőit. Hogy mit jelent az Úr napja? Az Úr napja az mindig a Bibliában, az Ószövetségben is az ítélet napját jelentette. Istennek van elszámolnivalója még Izraellel, tehát mondom, az a Dániel 70. hete, és van elszámolnivalója a pogányokkal, azokkal, akik visszautasították a kegyelmet, akik visszautasították a megváltót, akik bűnösök. Mert egyetlen bűn van, ha valaki visszautasítja a megváltót, nem fogadja el az engesztelés vérét, tisztátalannak tartja, ugye tanítja a zsidókhoz írt levél 10. részében. Aki visszautasítja a megváltást. Nézzünk erre is igeverset, hogy mit jelent az Úr napja. A Péter 2. levelében van, mégpedig a 3:10-ben, 9-től kezdjük, hogy kerek legyen a történet. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Miért nem jön az Úr? Nem ezen kell gondolkodnunk, hanem azért, hogy miért nem vitt még minket haza, azért, mert Isten azt akarja, hogy még sokan az Úrhoz kerüljenek. Hogy sok embernek tegyünk még bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. Péter írja a levelében, hogy a bennetek mindenkor készen legyetek bizonyságot tenni a bennetek lévő reménységről. Mi a mi reménységünk? Mi nem az Antikrisztust várjuk, hanem az Urat. Mi nem a nagy nyomorúságot várjuk, hanem mi az Urat várjuk vissza. És az Úrnak kétféle módon fog visszajönni. Az egyik a görög azt hiszem úgy mondja, hogy parusszia. A parusszia azt jelenti, hogy megjelenni. Amikor az Úr megjelenik a felhőben, akkor nem lesz látható mindenki számára, hanem akkor elragadja a gyülekezetet. Ez a parusszia szó. És van egy másik szó az elragadtatásra, az a harpazó, ami a görögben azt jelenti, hogy fogja és egyszerűen kikapja, fölemelni, hirtelen kikapni, kivenni. Azt jelenti az elragadtatás. Tehát amikor itt Jánosnak megjelent a négybe, akkor a parusszia szó szerepel, megjelent, láthatóvá válik, megérkezik. Ugye Jézus el fog jönni, de csak a felhőkig el fog jönni a mennyasszonyért, és hazaviszi, ugye, hogy a János 14-ben elmagyarázta ezt a tanítványainak. És ez meg fog történni. Tehát az Úr nem késik el az ígérettel, és hogy nem jön annak az az oka, hogy azt akarja, hogy minél több ember bekerüljön a bárkába, hogy minél több ember megismerje az Úr Jézus Krisztust. És nincs neki jobb embere, mint te. Nincs jobb embere, mint te. Nyugodtan mondhatod, nincs jobb embere, mint én. Mert te vagy az ő hírnöke, te vagy az ő hírvivője, te vagy az ő edénye, akin keresztül a kenetét, az erejét, a bölcsességét, a világosságát ki tudja árasztani, mert gyertyatartóba sem azért teszik a gyertyát, hogy sötétségbe legyünk, hogy világítsunk. Isten erre hívott el bennünket, hogy világítsunk az ige világosságával. És a sötétség az gyűlöli a világosságot, mert az egy lux gyertya legyőzi a legnagyobb sötétséget is. Ha csak egy lux ismeret van bennünk, az már képes világítani. Ez az egy lux meg mindegyikünkben megvan. Mindegyikünknek személyes kapcsolata van az Úr Jézus Krisztussal. És máshogy nem lehet megismerni őt. 10. vers. Az Úr napja, itt van az Úr napja, pedig úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Hogy jön el a tolvaj? Titokban jön. Nem tudja senki, hogy mikor jön. Miért jön a tolvaj? Azért, hogy értéket vigyen el. Hogy értéket vigyen el. És az Úr úgy fog visszajönni, ez egy hasonlat, nyilván ő nem tolvaj, ő az övé, ő a jogos tulajdonáért, akiket megváltott, akiket megmosott az ő vérével. Ő a jogos tulajdonáért jön vissza, de úgy jön vissza, hogy értéket vigyen el. Egy tolvaj mit viszel? A legnagyobb értéket viszi el, ez egy hasonlat. Az Úr a jogos tulajdonáért jön vissza a gyülekezetért, akit az ő drága vérével megszerzett. De úgy fog eljönni, hogy hirtelen, senki nem fogja tudni, hogy ez mikor fog megtörténni. És mi történik? Azt mondja, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok megégnek. Az Úr napja az a Jelenések könyvének a 6. részétől fogjuk majd venni egészen a 18. részig, amikor látjátok azokat a szörnyű csapásokat, amikor Isten kitörti az ő haragjának a poharát. Mert van Istennek haragja, de nem ellened, hanem az emberek minden hitetlenségével szemben. Isten igazságos Isten. Istennek meg kell ítélni a bűnt. És ne felejtsétek el, hogy Isten Ádámnak adta ezt a földet. Nem örökre, hanem neki adta bérbe, ezt is mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy tehát szörnyű dolgok fognak történni. Aztán elmehetnénk egy kicsit, fölírtam itt, megnéztem egy-két ige helyet, talán Joel próféta könyvét ismeritek többen. Joel könyvére, hogyha lapozzuk a Bibliánkat, ugye a Szent Szellem kiáradását is már néztük. Nézzük a Joel 2.31-et. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megmenekült. Mert Sion hegyén, Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte az Úr, a megmaradtak között lesznek azok, akiket elhív az Úr. Tehát az Úr rettenetes napja, erről prédikált Péter pünkösd napján. De menjünk csak egy kicsit vissza, itt nem messze van egy másik könyv. Hát nézzük meg Abdiást mondjuk. Abdiás az a Bibliában ugye egyébként a legrövidebb könyv, mindössze 21 igeversből áll. Talán lehet, hogy még a Bibliának is ez a legrövidebb könyve. Abdiás próféta ugye egyébként azt hiszem Jeremiás korában élt, a visszamaradottakat bátorította Abdiás próféta, Krisztus előtt van 500-as években, mert 1.15, mert közel van az Úr napja minden népek ellen. Tehát minden népek ellen. amit cselekedtél, úgy cselekszik veled, amint te fizettél, visszaszáll fejedre. Mert amit ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az összes népek, bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Van sok helyen, de nézzük csak inkább azt, hogy Jézus mit mond. A Márti evangélium 24. részében, hogy milyen lesz az Úrnak napja. És ezt azért mondom, hogy ismerjétek már föl az időket, hogy ami itt van, nyilván ez előszele az Úr napjának, de ez nem az Úr napja, amit a Biblia pontosabban Úr napjának nevez. Nézzük meg a Máté 24:21-et talán. Itt írja, mert akkor nagy nyomorúság lészen, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mind ez ideig, és nem is lesz soha. Ha egy járványra valaki azt mondja, ez már a nagy nyomorúság napja, akkor voltak ettől sokkal szörnyűbb járványok, voltak ettől sokkal szörnyűbb üldözések, volt ettől sokkal-sokkal nehezebb idő, amire lehetett volna sokkal inkább azt mondani, hogy ez már az Úr napja. De az Úr napja az egy olyan rettenetes idő, tehát amikor azt olvassátok, hogy Úr napja, de nézzetek utána magatok is, és én biztatlak benneteket, hogy amit én prédikálok, azt úgy higgyétek el, hogy nézzetek utána. És ha nem úgy van, akkor kérlek szépen, hogy jelezd felém. Tehát, mert az Úr napja az mindig az ítélet napja. Tehát ezelől viszont el fog vinni bennünket az Úr, és nem kell afelől aggódnod, hogy az Úr itt hagy téged a nagy nyomorúságban. Nem fog itt hagyni, mert azok olyan rettenetes dolgok lesznek, hogy nincs szülő, nincs atya, aki a gyermekét ilyen rettenetben itt hagyja. Tehát akik erről beszélnek, fogalmuk nincs, mert azt nem lehet túlélni. Azt lehetetlen túlélni, azt egy módon mártiromsággal lehet csak túljutni rajta. Na, nézzük. Tehát gyakorlatilag menjünk vissza a Jelenések 4-hez. Megnyílt ez az ajtó, és János ott találta magát a mennyben, és úgy volt, mint Pál apostol, hogy szinte leírhatatlan dolgokat talált, hogy Pál is elragadtattam a harmadik égig, és kibeszélhetett, olyan dolgokat látott, amik kibeszélhetetlenek, elmondhatatlanok. János is megpróbálja nekünk átadni, hogy mit látott. A harmadik vers. És aki üle, tekintetre nézve hasonló volt a jáspis a szárdiusz kőhöz, és a királyi székek közül szivárvány volt, látszatra azt maragdhoz hasonló szivárványt is, hogy meggyalázta az ördög. Nézzétek meg, hát éppen feleségem mondta, hogy szokott néha szivárványt küldeni a szenteknek, most már nem mer, mert teljesen más jelentőséget adtak a szivárványnak. Hogy az ördög hogy meghamisítja Isten dolgait, és ugye a szivárvány az a szövetség jele volt, amikor Noé kijött a bárkából, hogy nem lesz többé özönvíz. A gonosz sátán csak abból tud gazdálkodni, amit Istentől kapott, az Istentől kapott dolgokat ferdíti el. És a királyi szék közül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént, fehér ruhába öltözve, a fejükön arany koronák valának. János látta a 24 vént, és erről megint Késhegyre való viták vannak. Ugye látta a trónt, látta a jáspist, ugye jáspisnek az átlátszósága, az az Isten tisztaságára utal, a karneol vörös színe pedig a megváltásról, az ítéletről szól. Tehát valószínű, hogy a próféta nem talált szavakat Isten dicsőségének a leírására. Most nézzük meg ezt a 24 vént, hogy miért 24 vén, és hát nem fogunk odalapozni, de erre a választ az első krónikák 24. részében találjátok meg, amikor Dávid fölállította a papságot. Ez volt a papi rend, és úgy rendelte Isten, hogy ez a 24 vén képviselje az egész ószövetségi gyülekezetet, amikor a 24 pap megjelent, egy-egy pap azt a törzset, azt a nemzetséget, azt a népet képviselte, és amikor összejött a 24 pap, itt papokról van szó, akkor az egész Izraelt képviselték. Na most miről folyik a vita? A vita arról folyik, hogy ki ez a 24 vén. Hát az Úr itt ebben a részben nem kötötte az órunkra, és ugye azon vitatkoznak, hát hogy ez nem lehet, ez csak újszövetségi papok lehetnek, mert nem lehet ószövetségi pap, és azért nem lehet, mert a Dániel 12-ben olvassuk, hogy a választottak azok majd csak a nagy nyomorúság után fognak föltámadni az ezeréves királyságra. Vannak ilyen állítások a Jelenések könyvében is. Egy dolgot teljesen figyelmen kívül hagynak, többféle variáció van, egyébként teljesen mindegy, hogy ki a 24 vén, a lényeg, hogy ott vannak Isten trónja előtt, és ott imádják Istent, és arany Stefanoszok, tehát korona, győzelmi korona a Stefanosz, Jézus fején a diadéma van, az pedig a királyi korona. Tehát ezek az emberek megváltottak, ezek az emberek megváltott szentek. Kutattam, kerestem, mint ilyenkor mindig, belebújtunk az ige mélyébe, és amit állítanak ezzel kapcsolatban, tényleg valóban lesznek olyanok, egyébként akkor gyorsan egy mondat erejéig lapozzunk vissza oda a Dániel 12-ben, ahol így szól az ige, mert abban az időben felkél, 12.1, felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiadért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, ugye itt is elmondja Dániel, hogy nép keletkezett lenni mindez ideig. Tehát ő is az Úr napjáról, a nagy nyomorúság napjairól beszél, hogy olyan idő nem lesz, ez már a második bizonyság. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Mindenről egy könyv iratik. Az Úrnál rendben van az adminisztráció. Az életed minden mozzanatáról egy könyv iratik. És mindenről egy könyv iratik. Úgyhogy semmi nem fog kimaradni. És a kettes vers. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek az örök életre, némelyek pedig a gyalázatra, és örökké való utálatosságra. Na most hadd mondjam el neked, hogy valóban lesz feltámadás, tehát ez a részigasság, amit állítanak, de az ige szerint és az én megítélésem szerint egy-két körülményt még figyelmen kívül hagynak. Fölmerül egy olyan kérdés, amit gyorsan az Úr előhozott, amikor ezeket olvastam, hallottam, néztem több helyen is. Igen, ám akkor választ kell adni arra a kérdésre, mi van most az Ószövetségben meghalt szentekkel. Voltak az Ószövetségben üdvözült szentek? Hát persze, hogy voltak. De voltak, akik ott győztek, és voltak, akik ott üdvözültek. Lukács 16-ot kiolvasta gazdag ember, szegény Lázár. Igen, az egyik, mind a kettő oda került a föld mélyébe, a Seolba. Mi volt a Seol? Az Ószövetségben meghalt szenteknek, illetve bocsánat, embereknek a gyűjtőhelye volt. Hol volt? Az a föld alján volt. Emlékeztek, amikor Saul volt az endóri javasasszonynál, Sámuel proféta honnan jött elő? A föld mélyéből, maga az endóri javasasszony is ott lesápadt, aztán maga is meglepődött, még ő se gondolta magáról, hogy ekkora varázsló, de előjött Sámuel proféta. És honnan jött elő? Alulról. Na most mit látunk? A Jézus példabeszédében mit látunk? Hogy a Seol az két részből állt abból a részből, amit ugye pokolnak hívunk, az elkárhozott szellemeknek, vagy szellemeknek a gyűjtőhelye, és látunk a pokolnak egy olyan részét, ami pedig nem a gyötrelem helye volt, hanem az édeni állapotokat idézte. És ugye látjuk ott, Jézus elmondja, hogy ott koketáltak egymással, ugye látták, kit láttak? Ábrahámot látta ez az elveszett szent, és mondta, hogy gyötörtetem-e lángokba. Tehát ott pontosan Jézus elmondja a pokolnak a valóságát, ő valós személyekről beszélt, nem egy kitalált történet, de a gazdag embernek még a nevét sem mondta meg, de a szegény Lázárt azt elmondta a koldusnak a nevét. Tehát látjuk, hogy az ott volt. Na most, mi történt akkor, amikor Jézus meghalt a kereszten? Hol van ma a szellemeknek a gyűjtőhelye? Ugye az elkárhozottaké most is lent van, és mi van a többiekkel? Hol vannak? Hova lettek az Ószövetségben üdvözült szentek? Nem sok mindent ír elő a Biblia, de vannak sejtések, és lapozzuk a Bibliánkat az Efézusi Levél 4. részéhez. Jól ismeritek egyébként ezt a részt. Sőt, mutatok még izgalmasabbat, hogy egy kicsit fokozzuk itt a Máté 27, ha jók az emlékeim. Máté evangélium 27. részében olvasunk egy nagyon érdekes dolgot, mégpedig Jézus feltámadásával kapcsolatban. Máté 27:50-től kezdjük. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltvá kiadá szellemét. Tehát Jézus meghalt a kereszten. És íme a templom kárpítja, a tetejétől az aljáig ketté hasadt, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének. A kijött Isten szelleme a szentek szentjéből, azt mondta, nem vagyok kíváncsi tovább a véres áldozataitokra, nem akarok kőépületbe lakni, hanem hústestben akarok lakni, bennetek akarok lakni. Kész ószövetség vége, onnantól kezdve hiába volt áldozat, hiába vitte a pap az áldozatot, az az áldozat, az nem emésztetett meg, és nem történt vele semmi. És nézzétek meg az 52-es vers. És a sírok megnyilának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada. Ezek a fizikai testükbe támadtak föl, ezek a szentek. És kijövén a sírokból Jézus feltámadostán bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Mire enged itt következtetni az írás? Hogy amikor Jézus feltámadt, akkor vele együtt nagyon sokan föltámadtak. Itt egy fizikai testben támadtak föl. Aztán, ha jók az emlékeim, a Máté 17-ben van még egy érdekes dolog, amikor János, Jakab és Péter a megdicsőülés hegyére kerültek. Akkor még Jézus meg sem halt. Ugye fölmentek, és ki volt ott? Hát Illés és Mózes és Jézus. Ott mondta Péter, hát Uram, jó nekünk itt lenni, csináljunk itt sátrat, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. És beszélgettek Mózessel, és beszéltek Illéssel. Igen, azt mondják, jó, hát Illés az elragadtatott, az jó, hogy ott van. Na de Mózes nem ragadtatott el, és Mózes is ott van. Kérdés az, mi van az ószövetségi szentekkel? Föltámadtak-e, vagy fönt vannak-e az Úrral? Erre van egy utalás, most nézzük csak meg, akkor most jussunk el az efézusi levélhez. Mert az igéből kell, hogy választ kapjunk. Hogy mi történt ott, Efézusi levél 4. részében, a 8. Ezért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva. Zsidó levélben olvassuk a 11-ben, akiket a dicsőségnek így nagy fellege vesz körül. Amikor Jézus fölvitetett, akkor a foglyok szabadulást kaptak, akik várták a megváltásukat. Várták a a hitem szerint fölvitettek, erre utal itt ez az igevers. Az pedig, hogy fölment, mit jelentett más, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. Péter írja, hogy a tömlöcben lévő foglyoknak Jézus prédikált. Most már tényleg nem lapozzuk oda, mert akkor nem jutunk a végére soha ennek a jelenések könyvének. Tehát akkor lehetnek igazak ezek az állítások? Félig igazak, mert nyilván egy dolgot teljesen figyelmen kívül hagynak, hogy a gyülekezet miután elragadtatott, a Szent Szellem attól függetlenül itt marad a Földön. Hiszen Szent Szellem nélkül nincs üdvösség, nincs senki más, aki bizonyságot tesz a feltámadt Jézus Krisztusról, mint Isten szelleme. Isten szelleme nélkül nem lehet üdvözülni, nem lehet üdvösséget kapni. És miért van szüksége Istennek a 144 ezer zsidó elpecsételt prófétára, akiket a Biblia első zsengének nevez? Ők nagyon fontos, hogy zsidók lesznek, szüzek lesznek, nem fertőztették meg magukat, ez nem azt jelenti, hogy nőtlenek lesznek, hanem nem imádták az Antikrisztust, nem bálványoztak, nem bűnöztek, hanem tiszta életet éltek. Ez a 144 ezerre miért van szükség? Mert Isten akarja, hogy itt a Földön hirdetve legyen az evangélium. Na most, hogyha Krisztus, miért nem viszel minket annyira gyorsan a Krisztus? Mert akarja, hogy az utolsó percig, amíg színre nem lép az Antikrisztus, hirdetve legyen az evangélium. Nincs más, aki hirdetni tudja. És mi akadálya vagyunk, ugye olvastuk a Timóteusz levélben, mi akadálya vagyunk, hogy az Antikrisztus ki tudjon teljesedni, mert itt vagyunk Isten igazságával, és világítunk, és hatalmunk van a gonosz fölött, és hatalmunk van a sátán fölött, és mi útjába vagyunk. De Isten elfogja, Isten mozdítja el ezt az akadályt. Valaki azt tanítja, hogy az Antikrisztus félre fogja tenni a gyülekezetet. Hát az Antikrisztusnak meg lenne a hatalma hozzá, akkor már most félretette volna. De nincs meg hozzá a hatalma. Mert mi kaptunk hatalmat az ördög felett. Őt rakta a Jézus lábai alá. És hol van a láb? Ha Jézus a fej, mi vagyunk a test, hol a láb? Hát a testen, nem? Tehát a mi lábaink alá helyezte az ördögöt. Tehát ezért kell Istennek kiragadni és kivenni a gyülekezetet innen, hogy az Antikrisztus színre tudjon lépni, az utolsó időkben megírt proféciák be tudjanak teljesedni, és tényleg, hogy megtörténjen Izraelnek a megváltása. Na, tehát gyakorlatilag ennyi, és még akkor még egyet, hogy igenis jól megférnek majd egymás mellett az Ószövetségi és az Újszövetségi vének. Ja igen, mert azt mondják, még azt is fölhívják érni, hogy igen, ez presbiteros, az görögül a vének. Azt jelenti, hogy vének görögül. Csak ha megnézed, az Ószövetségben is vannak vének. Ezt is beütöttem a keresőbe, nagyon sok találatot. Csak egyet hagyd mondjak el, Roboám és Jeroboámnál, mit ír a Biblia, amikor Roboám nem fogadta meg a vének tanácsát, hanem az ifjak tanácsát. Az Ószövetségben is voltak vének, mert hogy nem nevezi az Ószövetséget véneknek a Biblia. Nem igaz. Annyi hamis dolog van. Meg kell nézni mindig a Bibliát, amikor valamit olvasunk. Mert ami oda föl van írva az interneten valamilyen tanulmányban, az nem biztos, hogy igaz. Meg kell nézni. Igenis, ott vannak, és a 21-es részt még hadd olvassam föl, az Új Jeruzsálemnek a kapuira mi van fölírva. A nagy és magas kőfala van, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal felirott nevek, amelyek Izrael fiai 12 törzsének a nevei. Nézzétek meg. Jó, tudjuk, hogy ez már az elragadtatás után lesz, amikor ugye az Új Jeruzsálem le fog szállni, és a 14-es versben pedig a bárány 12 apostolának neve, az pedig a város kőfalai, az alapjára van írva. Tehát látjátok, hogy igenis, Isten nem tesz különbséget. Aztán meg, ha még elolvassuk a zsidókhoz írt levél 11. részét, akkor mit látunk? Ott látjuk a hithősöket. A Biblia világosan írva, a törvény cselekedetéből egy test sem igazul meg ő előtte. Annyira világos az írás. Akkor ezek hogy üdvözültek? Hát ott van a zsidókhoz írt levélben leírva, hitáltal. Ott hitáltal vitt becsesebb ajándékokat Ábel Istennek. Hitáltal, 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 nagyon sokszor olvasod. Ábrahám hogy üdvözült, hogy lett igazzá Isten előtt? Hitáltal. Annyi minden dolgot lehet olvasni, akiket Isten megmutatta a mennyet. Többen beszámoltak, hogy látták Dávidot, látták Ábrahámot, láttak ott ószövetségi szenteket. Jó, ezt a Biblia nem írja, nagyon vigyázunk a látásokkal, hogy ki mit látott, de igen, van ennek biblikus alapja, mert igenis ott van, és az ószövetségi szentek fönt vannak az Úrral. A többiek azok pedig várják az utolsó ítéletet, illetve a nagy nyomorúság időszak alatt lesznek dolgok. Na, hát nézzük még, miket látott fönt János. Van a 24 vén, akkor ott látjuk a négy állatnak a leírását. Ezeket már megnéztük a múltkor a szimbólumoknál, vizsgáltuk őket. Ugye látott Isten trónra körül olyan lényeket, amit a hetes versben olvasunk, az oroszlánhoz, a borjúhoz, az emberhez, meg a repülő sashoz hasonló. Ezek mind szimbólumok, ezeket megtaláljuk a Biblia több részén, és az oroszlán az mit jelképez, ugye az állatok királya. A szellemi jelentése Júda oroszlánja, ugye Jézusról szól, Máté szerint pedig mint Izrael királya. A bika az ugye egy igavonó állatnak a jelképe, az Úr szenvedő szolgájának szellemi értelemben a jellemzője, és Jézus mint engedelmes szolgája, a Filippi levélben olvassunk Jézus engedelmességéről. Aztán mit jelent az ember? Az összes teremtménynek a királya. A szellemi értelemben az utolsó Ádámot jelent, nem második Ádám, fontos, utolsó Ádám. Jézus egyik neve, a Lukács szerint, mint bűntelen ember, Isten ember, ember fia, ugye sokszor nevezte magát, ugye a sas az a madarak titokzatos királya, az értelmünket meghaladó Isten ember, tehát itt Jézust szimbolizálja megint, János Jézus, mint örök életet adó Isten emberi lény. Tehát gyakorlatilag ennyit a jelentése. Jó, és mind azt látjuk, hogy ezek fönt a mennyben mind Istent imádják, mind Isten trónja körül vannak, és látjuk a 10-es versben, a 4-10-ben, hogy az ő koronáikat leteszik Isten királyi széke elől. Azt mondja, nem az ő dicsőségük, hogy itt vannak, nem az ő dicsőségük, hogy győztek, hogy a győzelmi korona a fejükön oda tették Isten trónja elé, és imádták Istent. És ez az alázatnak egy gyönyörűséges szimbóluma, amikor nem magunkat állítjuk a központba, hanem Isten van a hitünk és az imádatunk központjában, hiszen ő általa van minden, ő nélküle semmi nincs. Van még egy nagyon pici időm, és ebbe belemennék a pecsétek, a 7 pecsétes tekercs, és itt nem szeretnék rohanni, mert valami nagyon-nagyon fontos dolgot meg kell értenünk a pecséttel kapcsolatban. Ennek a pecsétnek jelentősége van. Tehát a célkitűzésünk az lesz most ezzel, hogy itt elmondom, hogy a 7 pecsétes könyvtekercsnek a mibenlétét és a tartalmát egy kicsit tanulmányozzuk, ez pedig a Jelenések 5. részében olvassuk. Olvassuk el először magát az igét. 5.1. És láték annak a jobb kezében, aki a királyi székben üle egy könyvet, amely be volt írva belül és háttul, le volt pecsételve 7 pecséttel. Tehát egy pergamentet, egy tekercset látott, kívül volt 7 pecsét, és belül is volt 7 pecsét, le volt pecsételve. És látok egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki sem mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet megnyitni, sem ránézni erre a könyvre. Senki nem tudta. És nézd meg Jánost, azt mondja, azért igen sírtam, hogy senki ne találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül azt mondanékem, ne sírj, íme győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán, a Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjét. Itt látjuk legelőször a bárányt, és itt látjuk a pecsétet. Na, miről szól ez a történet? Az, hogy ezt megértsük, megint csak vissza kell mennünk az Ószövetségbe, mert egyébként nem értjük meg, hogy mi ez a 7 pecsétes könyv, meg mi az, hogy méltó fölnyitni, meg nem méltó fölnyitni, és mi a csodáért volt, hogy kétségbe esve János. És miért aggódott? Ennek az egész leírása a könyvben van, és ugye ne felejtsük el, hogy a Biblia a önmaga legjobb magyarázója a Bibliával, hogy megtudjuk valamint kérdéses a könyvtekercsből, ahhoz el kell menjünk az Ószövetségbe, és menjünk el Jeremiás 32-be, a Jeremiás 32, és meg fogjuk érteni, hogy miért van jelentősége ott ennek a könyvnek. A mózesi törvényeket is meg fogjuk nézni. A mózesi törvények nagyon erőteljesen írják és hangsúlyozzák, hogy mi történik abban az esetben, amikor valaki eladósodik, és valaki olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy elveszíti mindenét. A mózesi törvénykönyv, hiszem a 35. része, mi rá fogunk menni, a 3 Mózesbe fogjuk ezt majd megnézni. A törvény pontosan szabályozza, hogy ebben az esetben mi a teendő. Tehát, hogy Isten nem hagyja azt, hogy valakinek a vagyona csak úgy elveszen. És ha már olyan adósságba került, amit nem tudott kifizetni, ezt Isten törvényei pontosan hangsúlyozzák, hogy ilyenkor mi a teendő. Itt Jeremiást látjuk, amikor Sedékiás király börtönbe csukta, mert nem az ő füle tetszése szerint profétált neki, és egyszer csak mondják ott Jeremiásnak a 6. részbe, szólott az Úr nekem mondván, ine Hanánémel, Sallumnak, a te nagybátyádnak a fia hozzád megy mondván, vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban van, mert téged illet vér szerint, hogy megvedd. Na most, ha valaki az Ószövetségben eladósodott, akkor az volt a törvény, hogy a legközelebbi rokon, és itt férfi rokonról van szó, a legközelebbi rokon megválthatta az ő adósságát. Csak ő válthatta meg. Senki más nem válthatta meg. Senki más nem úgy volt, hogy csak adjuk, vesszük a földet és eladjuk. Nem, megvan, hogy ki az, aki megvehette. És nem véletlenül kereste meg Jeremiást, az unoka öcsét kereste meg tulajdonképpen. És nézd meg, hogy mi történt. Eljöve hozzám Hanámél, És az én nagybátyámnak fia az úr beszéde szerint a tömlőchöz, a pirtvarhoz is mondanékem. Figyeld, hogy mit mondott, mert ez nagyon fontos, a törvényt idézte, úgy jártak el, ahogy a zsidó törvények szerint el kellett járni. Kérlek, vedd meg az én mezőmet, mely Anatótban, a Benyámin földjén van, mert téged illet, mint örököst. Téged illet, mint örököst. Tehát ezért, amikor látjuk a Nábálnak a szőlőjét, ugye Aháb király, amikor elvette, és miért büntette meg az úr, miért halt meg, miért a kutyák nyalogatták föl az ő sebeit, miért kapott ítéletet Jezabel is, meg Aháb király is, pontosan ugyanezért, mert elvett, csalással elvette a Nábálnak a szőlőjét, és azt nem adható el, nem idegeníthető el, még a királynak sem. Arra egy valaki jogosult, akit Isten kijelölt, mégpedig az első örökös. És itt is ugyanerről beszél a Biblia. És te rád néz, vér szerint is, vedd meg hát magadnak, akkor észrevevém, hogy az Úr szava ez. És utána még odja tovább, hogy hogy kellett ezt megcsinálni, és nagyon fontos, hogy mit, amikor fölnyitották a pecsétet, amikor ezt az örökséget birtokba vették, akkor ennek is megvolt a módja és a rendje. A pecsétnek kívül ott kellett lenni a tulajdonosok neveinek, kívülről, az összes pecsétnek. Ott kellett lenni azoknak, akik ott jelen voltak. Most csak tényleg részeket olvasok, mert nem akarok annyira részletekbe elvesni. És beírám a levélben, megpecsételém, tanukat is állítok, és megmérém a pénzet mérlegen. Tanuk előtt kellett eladni a földet, le kellett pecsételni. Ezután a kezemben vevén a vétel felől való levelet, amely meg van pecsételve a parancsolat és a törvények szerint. Látjátok, hogy ez Isten parancsolata szerint van, és a közönséges leveleket is. És akkor itt írja a 12-es vers, ott a közepétől, a tanúk szemei előtt, akik be voltak írva a levél felől való levélben, mind ama Júdának szemei előtt, akik ülnek, judeaiak szemei előtt, akik ülnek vala a tömlöcbe a pitvaron. Tehát tanúk előtt kellett, be kellett pecsételni. Megvolt ennek a módja, és most nézzük meg a 3 Mózesben a törvény mit mond erről, csak tényleg, hogy megértsük ennek a jelentőségét. Ugye a múltkor már beszéltem az ószövetségi ünnepekről, és beszéltem a kürtzengés évéről. Az ószövetségben voltak ünnepek, és van egy különösen szám, a 7-es szám, ami a teljességnek a száma. Tehát a 7. nap például a szabad, a szombat, akkor volt a szombatév, az a minden 7. évben a szombat, és voltak a kürtzengés napja, ami a 70 szombatév, azaz minden 50. év után. Az ószövetségi törvényrend megírta, ha valaki elveszítette a vagyonát, akkor 50 év után föl kellett szabadítani. Van, akiket eladtak rabszolgának, van, akit szolgának, mert nem tudtak kifizetni az adósságát. De mindegy, mi történt, mindenkinek az 50. a kürtölés éve után, és ezért a kürtölés éve az elragadtatással hozható össze, mindenki visszakapta az eredeti jogos tulajdonát. Miről van itt szó? Itt a pecséteknél, a föld tulajdon jogáról. Miért aggódott János annyira? Most már talán így jobban meg fogjátok érteni, jobban megértjük, hogy a kürtölésével valamikor hozzájutunk a tulajdonunkhoz. Kinek adta Isten ezt a földet? Az ördögnek? Nem, az embernek. A tulajdon jog az továbbra is Istené. Az idei évben a tanítások elején nem véletlenül szólt erről, hogy Isten a tulajdonosa, mi csak sáfárai vagyunk mindennek, ami ezen a földön. Nekünk nincs tulajdonunk. Isten a tulajdonos. És ott is megvolt, hogy a földnek a tulajdonjogát, amikor eladták, nem veszítette el az illet, nem a tulajdonjogot, hát a birtokjogot gyakorlatilag. Tehát mégiscsak tulajdonnak nevezzük, hiszen ő volt a korlátlan ura annak a földnek, amit Isten rábízott. És az 50. év után ezt vissza kellett adni. Na most olvassuk a 25-23-at. A földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld, csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Tehát amikor Ádám megkapta ennek a földnek a bérleti jogát, akkor nem a tulajdoni jogot kapta meg. És ennek nagyon fontos szerepe van a megváltásban. Mert ha tulajdoni jogot kapott volna, akkor nincs megváltás. Akkor ez a tulajdoni jog, igaz, hogy illegálisan, de átkerült az ördökhöz. És ezért mondja, hogy el fog jönni az ördögnek az ideje, ezért mondja, hogy az ördögnek az ideje le fog járni, mert a föld az isteni, továbbra is isteni. A kérdés az, hogy ki a jogos tulajdonos, és ki a jogos örökös. Ezen van itt a hangsúly, és ezt János zsidó lévén ugye ismerte az ószövetségi törvényt, ismerte a törvényrendszert is, és hogy ki méltó? Hát ki van a pecséten? Kinek a neve van a pecséten? Ki az, aki méltó arra, hogy megváltsa ezt a földet? Ki méltó arra, hogy birtokolja a tulajdonjogot a föld felett? És ez élet-halál kérdése volt. Élet-halál kérdése. És olvassátok el otthon az egész 3 Mózes 25-öt, erről szól az egész, erről szól a rendelkezés. De van erről egy nagyon csodálatos könyv, és ez az egész, én gondolom mindenki ismeri, a Rut könyvét, Sámuel könyve előtt van, mindjárt a Rut könyve, mindössze 4 fejezet. Ez az egyik legcsodálatosabb könyv a tulajdon jogról. Ez az egyik legcsodálatosabb ószövetségi könyv a megváltásról. Nézzétek meg, mi történt. Ugye Naomi-nak volt 2 fia, és a 2 fia elvett 2 pogány nőt, az egyiknek a neve volt Orpa. Orpa, a másik neve Rút volt. Ez mind a 2 moabita nő volt. Rút is, meg Orpa is. Mi történt? Meghalt Naomi-nak, ez egy tipikus példája az öröklődésnek. Ugye meghalt először Naomi-nak a férje. Meghalt a férfi. Kire száll ilyenkor az örökség? A nagyobbik fiúra. És ne felejtsétek el, hogy az ószövetségi rendszerben a ház ura az mindig vagy az apa volt, vagy az őt követő első örökös, amit úgy hívnak héberül, hogy Goel. Goel. Az a társ megváltónak nevezik a Goelt. A nőkre nem szállt a vagyon. Miért? Mert az ószövetségben a nőknek, ha férhez mentek, akkor el kellett menni a háztól. Tehát, ha egy zsidó férfi feleséget vett, akkor tényleg megvette, és haza kellett vinni. És ezért örültek, amikor fiú született egy házban, mert akkor megvan az örökös, és az apának és a családnak megvan az öröklés. A nők nem örököltek. És ezért mondja Jézus, hogy gondoskodjatok az özvegyekről, az árvákról, meg az elhagyottakról, ugyanis kutya kötelessége volt, mert a nők nem örököltek. A nagyobbik, az örökös, aki örököltek, kutya kötelessége volt gondoskodni az özvegyekről és gondoskodni az árvákról. Sőt, volt még egy olyan törvény is, hogy ha örökös nélkül meghalt a férfi, akkor az örökösnek, mondjuk meghalt az öccse mondjuk meghalt az egyik örökösnek, akkor feleségül kellett, hogy vegye, és magot kellett, hogy támasszon az özvegynek. Ez a rendtartás volt, sőt, még az is megvolt abban az időben, hogy azt nem a saját fiaként, hanem a meghalt fiaként kellett úgymond számon tartani, azért, hogy fenntartassék az ő neve. És ugyanez a helyzet itt Noémi esetében is. Meghalt mind a 2 fia. Ott maradt a 2 moabita mennyével, meg ott maradt ő. Gyakorlatilag földön futóvá vált. Mert ki volt az örökös? A férjének a testvére volt az örökös. És tulajdonképpen ő is eltartásra szorult. És azt mondta Naomi, figyeljetek, nem tudok mit tenni veletek, menjetek haza a ti hazátokba, honnan jöttetek, ott mások a szokások, meg más minden, menjetek haza is, és hagyjatok itt engem, mert nem tudok mit kezdeni vele. Nincs fiam, nincs akihez, férhez adjalak, milyen életetek lesz nektek. És azt mondta Ruth, hogy nem. Nem megyek sehova, veled maradok, azt mondja, az én sorsom a te sorsod, a te istened az én istenem, és ott maradt az anyósa mellett. És azt mondta, majd akkor oké, én gondoskodok rólad is. Mit csinált? Elment és gyűjtögetett. Egy szorgalmas, egy moabita, egy pogány nő volt. És gyűjtögetett, és hova tévedt? Boáznak a mezejére tévedt, ahol szedegette a búzát. Mert most a Árpád pontosabban, mert árpaföld volt. Hogy legyen mit enniük, hogy egyáltalán gondoskodott az anyósáról. Nagyon szorgalmas volt, és Boáznak föltűnt, hogy az a nő, hogy szedeget. És Isten kedvesítette őt, és mondta, hogy hagyjátok, hadd szedegessen. Sőt, a szolgáknak az italából is hadd iszogasson. És szedegetett, és gyűjtögetett, és Boáz folyamatosan kedvezett neki. Elmondta az anyósának, hogy hova ment, meg kihez ment, a Boászhoz. A Boászhoz? Hát az nekünk rokon. És itt fölcsillant egy nagyon-nagyon apró reménység. És kioktatta, hallgatott az anyósára Noemi, és mondta, hogy mit csináljon. Egy kicsit parfümözze be magát, egy kicsit szedje össze magát, hogy valahogy kinézzen. És amikor látja, hogy majd Boáz ott ledől, akkor a lábához feküdjön oda. A lába végéhez. Nem úgy, ahogy ti gondoljátok, tehát ez abban a korban. És akkor mondta Boáz, hogy rendben van, de én nem vehetlek feleségül, mert van előtted még egy örökös. Tehát azt mondta, hogy én megváltanálak, én kiváltanám a te férjednek a részét, meg Noéminak kiváltanám a férjét, de nem vagyok méltó rá. És nézzétek meg, ez itt pontosan erről szól ez az egész. A 3.12-től olvassuk. 11-től. Most hát, édes lányom, ne félj. Mindent, amit mondasz, megteszek néked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy te derékasszony vagy. Ezt mondta Boáz Rutnak. Megkedvelte, megszerette őt. És most bizony igaz, hogy közeli rokonom vagy, de nálamnál még közelebbi rokon is van. Látjátok, azt mondta Boáz, én megváltanálak, de nem tudlak megváltani. Nem tudok mit tenni, mert a törvény azt mondja, van egy másik rokon rajtam kívül, egy még közelebbi, mint én. Ezen az éjszakán hájj itt, majd reggel, ha megvált téged, jó, váltson meg, ha pedig nem, akkor téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az Úr, feküdj itt reggelig. Tehát mit kellett csinálni? Nem akarom, majd elolvasátok, 4 vers az egész. Tehát végül is elment az igazi örököshöz Boáz, és azt mondta, hogy rendben van ez a helyzet, itt van ez a nő, megváltom ennek a nőnek a vagyonát. Akarod-e megváltani? Mondta, hogy igen. Igen, ám azt mondja, de van egy másik dolog is. Feleségül kell venned ezt a nőt, és még magot is kell neki támasztani. Hát akkor azt talán nem érdekel, inkább vedd meg te. Na, tehát gyakorlatilag ez a lényege az egésznek. Így történt az, hogy hogyan váltotta meg ezt a Rútot, ezt az elesett nőt, hogyan váltotta meg Boáz. És ez a Boáz nem más, mint a mi Úr Jézus Krisztusunk. Az Úr Jézus Krisztusunk. És ráadásul ugye feleségül vette, és ezzel mi történt, amikor feleségül vette? Hozzájutott az örökségéhez, és tudjátok, született ennek a Rútnak Boáztól egy gyermeke, akit hogy hívnak? Obed. Ennek az Obednek volt még egy gyermeke, hogy hívják őt? Isai. És ki annak a fia? Dávid. Látjátok, és ez a csodálatos dolog, hogy ugyanezt történt. Isten is vett egy pogány feleséget. És az mi vagyunk. És ő megváltott bennünket. És ő visszavásárolt bennünket. És itt van a pecsétnek a lényege, hogy amikor a pecsétet fölnyitják, akkor ott kell lenni az örökösöknek. Mikor jön a pecsét felnyitása? Hogy lehet a tulajdonosok? Kik vagyunk mi? Mit mondtad most, ez már aztán tényleg kívül van a Róma 8-at, nézzük csak meg. Hogy mit mond az írás? A Róma 8.16. Ez a szellem pedig bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermekei vagyunk. Miért vásárolt meg? Ki vásárolhat meg minket? A rokon. Hát akkor hogy kerülünk mi rokoni kapcsolatba Istennel? Olyan elveszettek voltunk, hogy elveszettebbek már nem lehettünk. Olyan adósságunk volt, amire esélyünk nincs, hogy kifizessük. Hogy kerülhetünk mi rokonságba a megváltóval? Úgyhogy Isten gondolt egy merészet. A fiaimban fogadlak titeket. Ettől közelebbi rokon nincs. És mit mond itt az írás? Nézzétek csak meg. Ha pedig gyermekek, örökösök. Örökösei Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, vele együtt is dicsőlünk meg. Örökösök vagyunk, az örök élet reménysége szerint. És nem akármilyen örökösök vagyunk, hanem fiak vagyunk. És amikor bontják a pecsétet, akkor az összes örökösnek, az összes tanúnak ott a helye. Úgyhogy mindehogyan. Ez egy óriási ok arra, hogy az elragadtatás még a pecsétek fölnyitása előtt legyen. Az ószövetségi törvényrend megmondja, hogy a pecsétet nem lehet fölnyitni, csak a tanúk és a tulajdonosok előtt. Ha a tulajdonosok nincsenek ott, akkor mi van? Te tulajdonos vagy? Az vagy, mert örökös társa vagy a Krisztus Jézusnak. És nézzétek meg egyetlen igevers a Bibliában, még tudnék róla egy órát prédikálni. Hogy milyen csodálatos dolog, amikor megértjük az igének a mélységeit, amikor látjuk az ószövetségi és az újszövetségi összefüggéseket. És ezt egy dolgon tudjuk megtenni, hogyha kutatjuk, hogyha nézzük, hogyha vizsgáljuk. És nem fogsz elhinni buta meséket, amiket nyomnak az interneten. Hogy már itt, meg te majd itt maradsz az elragadtatáskor, meg így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz. Nem igaz. Nem igaz. Téged az Úr haza fog vinni. Akkor is, ha tökéletes vagy, akkor is, ha csak ő benne vagy tökéletes, akkor is haza fog vinni. És bizony ott leszünk, mert most térjünk vissza, és azt hiszem, közben kérném a dicsérő szolgálatot. Mert aki győz, azzal mi történik? Örökségül nyer mindent. Annak Istene leszek, és ő fiam lesz. A gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, a paráznáknak, a bűbájosoknak, a bálványimádóknak, minden hazugoknak, minden része a tűzzel és a kénnel könkéve évő tóban lesz, ami a második halál. És nekünk nem állt a második halál. Jó hírek voltak ezek, amiket ma hallottunk. Dicsőség az Úrnak. És most imádkozunk értetek. Hálát adunk Istennek. Dicsérjük az Urat. Ha valaki most hall először bennünket, esetleg még úgy gondolja, hogy ő talán kimarad ebből az örökségből, mert ő nem méltó rá. Ha úgy gondolod, hogy nem vagy rá méltó, akkor jó gondolod. De méltóvá tett téged Jézus. Az ő vére által. Nem azért kapjuk, mert mi megérdemeljük. Nem azért kapjuk ezt az örökséget. És ezért tud még inkább hálás lenni a szívünk. Mert nem érdemeljük meg. És Isten mégis nekünk adta. A poklot érdemeltük volna mindannyian. De ő kifizette a mi adósságunkat. Ő a mi Boázunk, aki, ahogy Rutnak kifizette az adósságát, és pogány létére, akinek esélye nem volt, visszakerült az örökségbe, sőt, bekerült a Jézus vérvonalába. Ugyanúgy minket is megszabadított és megváltott, és azt mondja az írás, hogy aki hiszen ő benne, el nem veszik, hanem örök élete lesz. Hitáltal jutunk be ebbe az örökségbe. Elfogadjuk a megváltást, elfogadjuk azt az árat, amit Isten fölkínált a mi hitvány elveszett életünkért. Lehet azt mondod, hogy kinek kell az én életem? Van valaki, akinek kell. Van, akinek fontos vagy. Van, akinek a te hitvány életed is kell, ha úgy gondolod magadról, hogy hitvány. Mert valaki nagyon nagy árat fizetett érted. És ezért fogadd el őt, és hívd be őt az életedbe, és hívd be őt a szívedbe. Kérlek benneket, hogy álljunk föl. Én tudom, hogy ez már itt veletek megtörtént, de imádkozzunk. És ha valaki úgy gondolja, hogy ő kimaradna ebből az örökségből, vagy pontosabban nem szeretne kimaradni ebből az örökségből, egy imányira, egy döntésre vagy, hogy a hitedet ki kell, hogy árasszad a megváltót felé, a te goeled, a te legelső rokonod fele, aki abba a pillanatban társörökösöddé válik, és Istennek a fiává válsz, hogyha Jézust befogadod a szívedbe. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Isten fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadta a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Ámen.